Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 11 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt hétvégén, hétvégéhez közeledve egy képzeletbeli utazásra hívjuk meg önöket a mai Naprakész műsorban. Nem biztos, hogy ennek minden epizódja kellemes lesz, de hát Strasbourg, Brüsszel, Budapest és az erdélyi szórvány közösségek központjai lesznek a célállomások, amelyekre képzeletbelileg ellátogatunk. Ezzel kell kapcsolatos információkról esik szó a mai Naprakész műsorban. Vendégünk Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az RNDS Hunyad megyei szervezetének az elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást!
Nos, élőadásban vagyunk, ezt már jeleztem az ajánlóban is, úgyhogy önök is bekapcsolódhatnak a mai beszélgetésbe, ha a műsor ideje alatt hívják a 0265 22 20 22-es, vagy a 0365 42 44 34-es telefonszámot. SMS-t küldenek a 074 0274 165-ös számra, vagy elektronikus levelet, e-mailt a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro címre. Nos, éppen azon poénkodtunk tisztelt képviselő úrral itt az adásba lépés előtti másodpercekben, hogy hány ezer kilométert tett meg ezen a héten, mert hogy ugyebár a hét elején még Strasbourgban volt az Európai Parlament plenáris ülésén, aztán néhány nappal később Budapesten, ahol a Diaszpora és Szórvány Bizottság ülésén vett részt, tegnap Segesváron, délelőtt, kora délutánig, este Besztercén, most meg odahaza, majd a Hunyadon tartózkodik, ahol éppenséggel röviddel ezelőtt zajlott le a Magyar Szórvány napi rendezvény. Nos, kezdjük talán, tisztelt képviselő úr, az Európai Uniós kérdésekkel, és azt ajánlom, hogy most tegyük félre a Romániával kapcsolatos vitát, mert hogy ezzel a témával behatóan fogunk foglalkozni, még eddig is foglalkoztunk, de behatóan fogunk foglalkozni a jövő hét folyamán is, és talán arra kérném, hogy a Brexit-tel kapcsolatos jelenlegi helyzetet jellemezze. Ugyebár Theresa May brit miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatót tartott a Downing Street-i kormányfői hivatalban, és határozottan kijelentette, hogy habár kormánya morzsolódik, ő kitart a Brexit végigviteléig. Nos, ilyen egyszerű a képlet? Vagy akár maga Theresa May is belebukhat a kialakult helyzetbe? Hogyan lehet jellemezni? Hogyan látszik ez Brüsszelből, illetve Strasbourgból?
Kell kezdenem, nem sokszor történt az meg, hogy hiányoztam a Strasbourgi Európai Parlamenti plenáris ülésről, viszont ezen a héten ez volt a helyzet, egészen pontosan azért, mert abban a rengeteg sok kilométerbe, amit ön az előbb felrajzolt, felvázolt, nem fért be ezen a héten az Európai Parlament, egész egyszerűen azért, mert a budapesti találkozó a KMKF, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának, a Szórvány és Diaszpora Bizottságának az ülése most a szokásosnál, mondjam azt, hogy fontosabb volt. 8. alkalommal találkoznak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a Szórvány képviselői, és most nyilván a tavaszi magyarországi parlamenti választások után a bizottságnak legalábbis magyar részről, magyarországi magyar részről új tagjai vannak, és ezért úgy döntöttünk az RNDS vezetőségével együtt, nyilván ezeket a kérdéseket nem én egyedül szoktam, vagy akár Solgó Csaba kollégám egyedül szokta eldönteni, hanem itt mindig konzultálunk a szövetségi elnökkel azzal kapcsolatban, hogy mi valójában fontos az adott héten. Úgy döntöttem, hogy ott kell legyek Budapesten, azért, mert egy új ciklus, egy új 4 éves ciklus kezdete, az egy olyan fontos pillanat, amikor úgy értékeltük, hogy a Szórvány és egyáltalán a Kárpát-medencei erdélyi magyar képviseletnek a jelenléte Budapesten fontosabb, mint a brüsszeli parlamenti jelenlét. Tehát nem voltam ott Strasbourgban, viszont nyilván, hogy a kérdésére a válasz az, hogy a Brexit-tel kapcsolatos történések sem Strasbourgban zajlottak le, hanem Londonban, és láthattuk azt, hogy most már lassan 17 vagy 18 hónapja folynak a Brexit tárgyalások, és soha nem volt még zavarosabb helyzet, mint éppen most. Egész egyszerűen azért, mert 18 hónap tárgyalás után írásbeli formát kapott az a lehetséges egyesség, amely alapján az Egyesült Királyság kiléphet az Európai Unióból. Amikor összevetjük a 18 hónap tárgyalásainak az eredményét, akkor kiderül az, hogy tulajdonképpen a Brexit úgy, ahogy azt a Brexitet támogató vagy Brexitet promováló brit politikusok elképzelték, az egy lehetetlen gyakorlat. Tehát nem lehet az, hogy kilépve az Európai Unióból jobb helyzetben legyen egy polc tagállam, mint amilyen helyzetben volt akkor, amikor az Európai Unió tagja. Nyilván, hogy az elmúlt közel 4 évtizedben, 40 évben az Európai Unió szabályait közösen rajzolták meg az EU15, utána EU24, később EU27 és most már EU28-as konfiguráció, és ezeket a közös szabályokat nagyon fontos betartani. A négy mozgásszabadságról beszélek most, a közös piacról beszélek, és arról, hogy az Európai Uniónak a szabályait, amelyeket még egyszer együtt rajzoltuk meg a brit kollégákkal az elmúlt évtizedekben, azokat nem lehet átlépni, nem lehet annyira rugalmassá tenni, hogy jobb legyen kívül, mint belül. Ez egyszerűen lehetetlen. A Brexit népszavazás tulajdonképpen arról szólt, hogy jobb lesz majd kívül, mint belül. És most kiderül, hogy ez lehetetlen. Nyilván, hogy a következő akár óráknak a történéseit nagyon nehéz lenne fölrajzolni vagy előrevetíteni. Én nem tudom, hogy Theresa May-nek a politikai pályafutása a következő egy évben folytatódni fog, vagy pedig egyszerűen a következő 10 napban, vagy a következő 2 hétben derékbe szakad. Azt sem tudom, hogy jelen pillanatban lehetséges-e egyáltalán egy újabb referendum, lehetséges-e az, hogy újból megkérdezzék a brit állampolgárokat, egy körülbelül a következőképpen hangzó kérdéssel lehetne a nép, a szavazó polgárok elé állni. Itt a Brexit, ez a valóság, ez nem a Nigel Farage és a többi populista brit politikusnak az agyszüleménye, hanem ez a törvények, a szabályok, az alapszerződések szerinti valóság. Tetszik-e most a Brexit? Én fontosnak tartom azt is, ami elhangzott az Európai Unió részéről, hogy a mi szempontunkból, tehát az EU27-ek szempontjából még mindig visszafordítható a helyzet, de hát erről nem mi döntünk, a 27-ek, akik az Európai Uniót akarják tovább építeni, hanem ők döntenek, a brit állampolgárok. Azt tudom csak, hogy körülbelül 10 napon belül, vagy kevesebb, mint 10 napon belül, november 25-ére van ütemezve a következő különleges, rendkívüli Európai Uniós csúcs, amelyen a Brexit szerződéssel kapcsolatban döntenének a 27-eknek a képviselői, az állam és kormányfői, illetve otthon, Londonban Theresa May-nek a parlament elé kell állni, olyan körülmények között, hogy az elmúlt 48 óra történései, azok azt az elmúlt évtizedekben soha nem ismert bonyodalmakat mutattak föl. Meglátjuk, hogy mit döntenek a politikusok, és azt is meglátjuk, hogy egyáltalán elképzelhető-e az, hogy újból a nép elé áll, a brit, az angol nép elé áll a brit politikum, a kormányzó párt, és megkérdezi őket, hogy ilyen körülmények között tetszik-e még akadni kilépni az Európai Unióból.
Azért egy dolog mégiscsak pozitív, úgy tűnik legalábbis az értesülések szerint, mégpedig arra gondolok, hogy a többi tagországból ott dolgozó vendégmunkások helyzete az nem fog változni. Tehát ami jelen pillanatban tapasztalható, az marad a továbbiakban is, bármi történik a Brexit-tel. Én azt hiszem, hogy a tőlünk eltávozott szép számú honfitársunk ilyen tekintetben megnyugodhat. Hogy mi ennek mennyire örvendünk, az megint más tészta, de zárójel bezárva. Olyan frappáns és olyan összefoglalót mondott el az előbb tisztelt képviselő úr, hogy a kérdéseimmel nem fordulok önhöz ezzel a témával kapcsolatosan, azt viszont megkérdezem, mert itt van egy másik forró téma, és ebben a kérdésben talán Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök a legvehemensebben ellenáll, ugyebár a közös hadsereg kérdése, illetve hát egy egységes európai határvédelmi rendszernek a kiépítése. Ez szerepelhet a november 25-én vasárnap sorra kerülő rendkívüli csúcson, ez a kérdés ismét, mert hogy borzolgatja a kedélyeket.
Ha szabad, maradjunk még egy pár másodpercig a brit kilépés témájánál, hiszen ön egy nagyon fontos kérdést vetett fel, és pedig az állampolgárok helyzete is. Emlékeztetném csak a tisztelt hallgatókat, hogy az első pillanattól, tehát tulajdonképpen a következő héten, mikor ezelőtt két évvel megtudtuk azt, hogy a brit állampolgárok a kilépés mellett szavaztak, az Európai Parlament is és az európai politikusok nagy többsége, legalábbis a vezető politikusok azt mondták, hogy a legfontosabb kérdés, amely a kilépéssel kapcsolatos, az az állampolgárok helyzete. Itt miről beszélünk? Tulajdonképpen 4 millió olyan, vagy hozzávetőlegesen 4 millió olyan állampolgárról, aki az Európai Unió valamely tagállamának az állampolgára és a brit szigeteken él, dolgozik, tanul, vagy hivatásszerűen tartozik ott, illetve egy hozzávetőlegesen 3 milliós brit állampolgár csoportról, akik az Európai Unió valamely országában élnek, tanulnak, dolgoznak, vagy pedig nyugdíjas éveiket élik, és ez helyen volt, hiszen az állampolgárokért van az állam, az állampolgárokért van az Unió, és nem pedig fordítva. Az, hogy ennek visszhangja volt, szerintem mérhető is, és gondoljunk csak arra, én nem örvendek annak, hogy egyetlen egy romániai állampolgár, legyen román, vagy annál kevésbé legyen eddig magyar, úgy dönt, hogy eltávozik az országból, és valahol máshol épít életet, karriert, vagy pedig jövőt, viszont 300 ezerből 400 ezerre emelkedett a Romániából eltávozott állampolgárok száma, akik Nagy-Britanniában tartózkodnak jelenleg. Tehát annak ellenére, hogy a Brexit egy eldőlt kérdésnek tűnt, vagy tűnik, továbbra is romániai állampolgárok közöttük minden bizonnyal erdélyi magyarok, sajnos, úgy döntöttek, hogy Nagy-Britanniát választák, mint a jövőbeli életük legalábbis ideiglenes helyszíne. Tehát fontos döntés volt, és jó döntés volt az európai politikum részéről az, hogy az állampolgárokat helyezték a Brexit kérdésének a középpontjába. A hadsereg kérdésére rátérve azt szeretném elmondani, hogy az Európai Uniós hadseregnek a gondolata nem egy új gondolat, hanem évtizedek óta mindig a terítékre került bizonyos pillanatokban, és mindig az elmúlt 40 évben mindig Nagy-Britannia volt az, aki megvétózta, aki ellenezte a közös hadsereg gondolatát. A britek voltak azok, akik mindig azt mondták, hogy nekünk a NATO biztonság, a NATO által biztosított katonai támogatás, katonai intervenció, hogyha kell lehetősége, az elégséges és nem szükséges egy európai hadsereget kiépíteni. Abban a pillanatban, amikor a Brexit népszavazás igennel győzött, vagyis ezelőtt körülbelül két esztendővel, beindult újból és napirendre került újból az európai hadsereg kérdése. Egy pontosítás nagyon fontos, az európai hadsereg nem helyettesíti a NATO-t, nem akarja a NATO biztonsági konstrukcióját lesemmizni. leszűrni, vagy lenullázni, hanem egy alternatív és komplementális kiegészítő konstrukció a NATO mellett és a NATO keretén belül. A második kérdés a határvédelem, hát azt nem kell mondani, ugye, hogy 2015. augusztusa volt az a pillanat, amikor a migránsválság csúcsára hangolódott, amikor a külső határ és parti védelem kérdése felértékelődött, és láthattuk azt, ugye számtalanszor, vagy nagyon sokszor beszéltünk ebben a műsorban is a migrációs válságról, láthattuk azt, hogy tulajdonképpen 2015-től egészen máig, 2018 novemberéig, szinte azt mondtam, hogy 180 fokkal változott az európai politikum hangulata, akkor is, hogyha bizonyos európai vezető is nagyon fontos szerepet betöltő politikusok nem változtattak az álláspontukon, és most itt konkrétan Angela Merkelre gondolok, aki ezelőtt két nappal Strasbourgban az Európai Parlament plenárisa előtt újból ugyanazt az álláspontot hangoztatta, amellyel elhidesedett az elmúlt két esztendőben, és amely véleményem szerint most már lassan bukását is okozza, vagyis, hogy a migránsokat befogadni kell, hogy a migráció szükséges az Európai Uniónak, és szükséges minden tagállamnak, és hogy európai választ kell adni a migrációs kihívásra. Ezzel szemben terepet nyer az a vélemény, amely azt mondja, hogy a migrációs kérdést azt világosan ketté kell oldani. Létezik egy illegális vándorlás, egy illegális migráció, amelyre határozott nemet kell mondani, és létezik egy olyan menekült válság, világszinten, globális kérdés ez, amelyre valóban egy szolidaritásból kiinduló, a nemzetközi jogra épülő európai választ kell adni. Ez itt a kérdés. Én nem hiszem, hogy Angela Merkel, német kancellár, befejezheti, vagy be fogja fejezni a 4 éves kancellári mandátumát. Azt látjuk, hogy decembertől kezdődően nem lesz már pártelnök, nem lesz a német konzervatívoknak a pártvezetője. Én kételkedem abban, hogy ilyen körülmények között, és azzal az egyre hevesebb ellenféllel, amellyel ő küszködik, befejezheti a 4 éves kancellári mandátumát.
Csak hogy ennek az ötletnek egyik kezdeményezője, legalábbis tudomásom szerint, az éppen Emmanuel Macron volt. Tehát ő is kardoskodik egy európai hadsereg és közös európai határvédelmi rendszer kiépítése mellett.
Ez úgy
tehát
van,
ha Angela Merkel nem, akkor Emmanuel Macron továbbra is veri a vasot.
Ez rendben van, és én azt szeretném elmondani, két dolgot kell itt elmondani, nagyon fontos. Az első az, hogy az európai hadsereg gondolata az egy pozitív gondolat. Szükségünk van arra.
Ne haragudjon, de Donald Trump nem így látja.
Hát én hiszem, viszont nem én vagyok, és nem mi, az Európai Unió választjuk meg az Egyesült Államok elnökét, de pontosan Donald Trump washingtoni fehérházi jelenléte az, amely bennünket arra késztet, hogy azt mondjuk, hogy nagyon jó, hogyha egy európai hadsereg ki tud alakulni. Hiszen akkor, amikor közel 6 évtizeden keresztül az Egyesült Államok a szabad világ vezetője, ugye, a demokráciáknak a vezetője, a biztonságnak a felajánlója kiszámítható módon viselkedett, vagy többé-kevésbé kiszámítható módon viselkedett, akkor is, amikor az 50-es években, a 60-as években fantasztikus válságok voltak, ezeket mi már ma nem tartjuk számon, és az erdélyi közvélemény legalábbis biztosan nagyon pici mértékben emlékszik arra, hogy milyen volt a kubai rakétaválság, hogy milyen volt a 70-es években az olajválság, és hogy egymást követő válságok alkalmával mindig az Egyesült Államok által vezetett és finanszírozott, ki kell mondani ezt, Észak-Atlanti Szövetség, a NATO volt az, amely a világ, legalábbis a szabad világnak a biztonságát szavatolta. Hirtelen kiderült, hogy maguk az Egyesült Államok is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor nagyon nehezen kiszámítható, nagyon illékony vezető, vezetés kerül helyzetbe. ez a népnek az akarata, a választásokat lehet elemezni, viszont azt nem tudjuk megmondani sem a brit népnek, hogy igaza volt, vagy nem volt igaza, sem az Egyesült Államok választóinak, hogy jól választottak, vagy nem választottak jól. Ilyen jogosultsága senkinek nincs ezen a világon, hogy egy másik demokráciának a választási eredményét fölülbírálja. Tehát itt van egy helyzet. A helyzet pedig az, hogy Washingtonban egy olyan személy van, aki be akarja hajtani a 2%-os NATO finanszírozási adósságot, aki ma délelőtt elmarasztalja az Európai Uniót, utána 3 órával később, ma délután azt mondja, hogy a legfontosabb szövetséges az Egyesült Államoknak, fontosan az Európai Unió. Ilyen körülmények között persze, hogy Emmanuel Macron, és akkor ez a második kérdés, amire reflektálni szeretnék, a francia elnök él lovasa, él vezetője az új európai hadseregnek a gondolatának. Miért? Hát egyszerűen azért, mert Franciaország mindig támogatta ezt a gondolatot 50 éven keresztül, azért, mert Franciaország volt az a tagállam, az Európai Uniós tagállam, amely addig, amíg de Gaulle generális a háború, világháború utáni francia elnök funkcióban és életben volt, nem fogadta be, vagy nem értett egyet a nagy-britanniai csatlakozással, az Európai Uniós csatlakozással, és azért, mert nyilván, hogyha megalakul a francia, ha megalakul az Európai Uniós hadsereg, ki fogja vezetni ezt a hadsereget? Hát nyilván, hogy a franciák, mert a németek történelmi miatt nem fogják vezetni, vagy nem fognak vezető szerepet ellátni ebben az új európai hadseregben. Tehát itt elég visszanézni az elmúlt 40 vagy 50 esztendőre, elég picikét átvenni, vagy fölidézni a második világháború utáni európai viszonyokat, hogy rájöjjünk arra, hogy semmi új nem történik, hanem ismétlődnek a második világháború utáni európai történések, ezúttal egy újabb szinten és újabb világ körülmények között.
Hát mindenképpen kíváncsian figyeljük azt, hogy mi fog történni ezen a területen, és mondjuk nem biztos, hogy mindenki örvendene annak, hogyha például a mi szülőföldünkre is különböző nációkból összeverbuválódott haderőket telepítenének. Meg gondolom, hogy Románia is például határvédelmi szempontból teljes mértékben érintett lenne.
Romániának nagyon fontos, nagy, hosszúságú külső határai vannak, gondoljunk itt az egész keleti határa, és gondoljunk arra, hogy annak ellenére, hogy délen Bulgária nyilván Európai Uniós tagállam, a szerbiai uniós csatlakozás még egy minden bizonyal, hogy hosszú éveken keresztül váratni fog magára. Én nagyon bízok abban, hogy Szerbia és végül az összes jugoszláv utódállam csatlakozni fog az Európai Unióhoz, hiszen aki egy picikét is utána olvasott a biztonságpolitikai történetnek, itt a Balkán történetnek az elmúlt 200 esztendőben, az tudja az, hogy a lőporos hordója Kelet-Európának, Közép-Kelet-Európának mindig az elmúlt 200 évben a Balkán volt, és hogy tulajdonképpen a tartósabb biztonságpolitikai megoldás az a balkáni európai uniós integráció lesz. Ezzel azt is elmondtam, hogy Nyugat-Európa és Kelet-Európa szempontjából teljesen különböznek a stabilitás feltételek. Hogyha Nyugat-Európa a második világháború után a koloniális gyarmati impériumok felbontásával foglalkozott, addig Kelet-Európában nyilván, hogy a vasfüggönynek a rosszabbik oldalán levő Kelet-Európának tulajdonképpen az igazi biztonságpolitikai kérdése az etnikai kérdés volt. Ne feledjük el azt, hogy nálunk, most a tágasabb értelemben vett, nálunk történtek meg a Penes dekrétumok, nálunk mozgattak népeknek a százezreit vagy millióit, a volt Csehszlovákia, a volt Jugoszlávia, Magyarország, az új 1918 utáni Magyarország határai környékén jobbról balra, előről hátra embercsoportokat, nem törődve azzal, hogy milyen emberi viszonyok között történik ez, és hogy milyen társadalmi konzekvenciákkal, társadalmi következtetésekkel jár mindez. Tehát, hogyha nyugaton a gyarmati impériumok felosztása, akkor keleten véleményem szerint az etnikai kérdés volt a központi kérdés. Nyilván, hogy a kommunizmus 50 éven keresztül egy nagyon erős fedőt tette elve a fortyogók hazánra, viszont 1989 után ezek a helyzetek újra jelentkeztek, újra éleződtek, láthattuk azt, hogy fölgomlott Jugoszlávia, láthattuk azt az elegáns vállást is, ami a csehszlovák vállást, cseh és szlovák vállást jelentette, és láthatjuk azt, hogy továbbra is megoldatlan kérdések vannak, hiszen akkor, amikor az RMDSZ azt mondja, hogy a történelmi, az őshonos kisebbségek kérdése nincs megoldva ma Európában sehol, akkor tulajdonképpen erre a történelmi igazságra építjük a véleményt.
Igen, csak az a helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a fejlett Európa megbánta. És itt elsősorban Bulgáriára és Romániára gondolok, mert és a közép európai államokra is, volt szocialista államokra, ugyebár most a lengyel és a magyar viszonyulások miatt nagyon nem tetszik mindaz, ami Brüsszelnek és a nagy európai vezetőknek, ami errefele történik, hogy nem szó nélkül hajtják végre ezen államok vezetői azokat az irányelveket, amelyeket nagyon szeretnének onnan Brüsszelből és a fejlett Európa irányából sugalni, vagy hogy ezeket betartatni. És hát itt van egy másik dolog, hogy elhamarkodottnak tekintik azt, hogy ezek az államok felvétettek legkésőbb 2007-ben a bulgár-román csatlakozással. Lehet, hogy ha most kerülne sor ilyen döntésre, akkor nagyon meggondolnak és elodáznak akár csak az ön által említett balkáni államoknak a felvételét is. De hát ez most már megtörtént. Van viszont itt egy sajátos helyzet, ami lehet, hogy Romániát megint nagyon kényes helyzetbe hozná. És lát-e esélyt arra, tisztelt képviselő úr, hogy január 1-től mégse Románia töltse be az Európai Tanács elnöki tisztségét. Mert hogy a finnek nagyon szívesen bevállalnák ezt, azok után, hogy a belpolitikai háború kapcsán Klaus Johannis határozottan kijelentette, hogy az ország nincs felkészülve az uniós elnökségre. Ennek ellenére Liviu Dragnea cáfolta ezt, és kormánya, de erre nem igazán hajlamosak a brüsszeliek ezt elismerni. Tehát érheti-e még egy csapás Romániát azzal, hogy megfordul a rend?
Én úgy gondolom, hogy de hát ez biztos, hogy a műsorvezetői fortélyok közé tartozik, hogy egyszerre 18 kérdést lehet feltenni három mondat megfogalmazásával, de végül azt hiszem, hogy az aktuális kérdés a legutolsó, ugye, és akkor maradjunk ennél. Én nem hiszem, hogy Romániát ilyen szempontból érheti meglepetés. Ez nem azt jelenti, hogy szerintem is Románia föl van készülve az elnökség végigviteléhez. Nyilván, hogy a felkészültséget legalább két szinten kell tekinteni. Az egyik az a technikai szint. És minden információm szerint Brüsszelben elég gyakran találkozok úgy román diplomatákkal, mint olyan romániai szakértőkkel, akikből körülbelül 400 van most jelen pillanatban Brüsszelben, tehát a megszokott 160-170-es létszámnál jóval több, akik a romániai állandó képviseleten Brüsszelben dolgoznak különféle szakterületeken. Úgy gondolom, és az az információm van, hogy technikai szempontból, tehát az ügyvitel szempontjából a romániai állandó képviselet, a román kormánynak a minisztériumai föl vannak készülve arra, hogy tovább vigyék a dossziékat. Ez amúgy egy olyan jól kidolgozott és olajozott régműködő mechanizmus, amely maga a mechanizmus a brüsszeli bürokráciának a működése elősegíti a gördülékeny továbbvitelét az ügyeknek. Ugye rengeteg olyan technikai dosszié van napirenden, most csak egy párat említsek a sok közül, gondoljunk a 7 éves Európai Uniós költségvetésre, a 2021-27-ig terjedő költségvetésre, amelynek a technikai tárgyalásai folyamatban vannak. Gondoljunk az új agrárpolitikára, az új kohéziós politikára. Hogyha más területre megyünk, akkor gondoljunk az előbb említett Brexit technikai dossziéira. Itt több száz oldalas csak maga a Brexit, a kilépési szerződés, 500-485 oldal, hogyha jól nagyobb, hanem többször nagyobb, sokszorosan nagyobb a technikai háttér dokumentációja. Itt lesz és következnek az európai parlamenti választások. Nyilván, hogy ennek is van egy nagyon fontos bürokratikus háttere, hiszen az európai parlamentnek be kell zárni a dossziékat. Bizonyos folyamatban levő dossziék nyilván, hogy átkerülnek a következő összetételű európai parlament napirendjére, viszont a bizottságnak is és a tanácsnak is alkalmazkodni kell a választási menetrendhez. Tehát körülbelül húsvéttól kezdődően egészen június végéig nem lesz ügyvitel az Európai Parlamentben, hanem választási ciklushoz alkalmazkodik a parlamentnek a tevékenysége. Mindezeket a kérdéseket a román kormánynak a képviselői jól kezelhetik, és fel vannak erre készülve. Viszont ott van a másik és még fontosabb összetevő, és ez a politikai összetevő. Ez az, amit az állampolgárok látnak, ez az, amit az európai polgárok érzékelnek, és ilyen szempontból valóban nem vagyunk felkészülve az uniós elnökség gyakorlására, nem vagyunk arra felkészülve, hogy Románia tagállamként politikai üzeneteket közvetítsen, politikai prioritásokat érvényesítsen. Olyan hosszú lenne a prioritások listája. Itt körülbelül két évvel ezelőtt kezdődött meg, vagy másfél évvel ezelőtt az a konzultáció, amelyet a kormány a most már lassan volt európai miniszter irányítása alatt, Viktor Negrescura gondolok, aki amúgy volt európai parlamenti képviselő kollégánk, lefolytatta az LMDS úgy általunk, az EP képviselők által, mint pedig a Bukarestben dolgozó parlamenti képviselő kollégák által megtette a javaslatait, más pártok is hozzájárultak ehhez a konzultációhoz, és ott lenne a lehetőség most, hogy véleményt nyilvánítson Románia, mint tagállam, bizonyos fontos kérdésekről. Hát valóban ezek a lehetőségek úgy nézem, hogy nagyon könnyen elúszhatnak, hiszen akkor, amikor az otthoni iszapbirkózást, a dömbovicai politikai köpködést, a dömbovicai politikai harcot egy az egyben exportálják a romániai politikum képviselői Brüsszelbe, akkor nyilván, hogy nagyon csökken vagy legunlázódik az esélye annak, hogy politikai politikusokat tudjunk érvényesíteni a következő 6 hónapban, január 1-től kezdetően.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 43 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, és akkor most helyezzük át a hangsúlyt tisztelt képviselő úr a másik fontos tevékenységi körére, mégpedig a szórvány magyar közösségeknek a képviseletére. Ugyebár arról már említést tett, hogy a hét elején, egészen pontosan szerdán, én erről tudtam, hogy szerdán ő Budapesten tartózkodott, ahol is a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórum a Szórvány Diaszpóra munkacsoportjának ülésén vett részt. Milyen témakörök szerepeltek ezen az ülésen, és mennyiben sikerült valóban a keresztény értékeket, az egyházaknak a szerepét betonba önteni, vagy még pontos, nagyobb hangsúlyt adni nekik a nemzet megtartó szerepkörből megítélve.
Két kérdés szerepelt az ülésnek a napirendjén. Az első az a kárpátaljai helyzet, és nyilván, hogy mindenki érti azt, hogy az összes határokon, hát Magyarország határain kívül élő nemzetrészből most jelenleg az elmúlt két-három esztendőben a kárpátaljai, az ukrajnai magyarságon a legnehezebb helyzetben. Nem fogok ítélni most az ukrajnai háború részleteire, arra sem, hogy tulajdonképpen, hogyha migrációról beszélünk, akkor mi rendszerint a földközi tenger részéről jövő migrációra gondolunk, viszont sajnos az ukrajnai háború az egy keleti migrációt is elő segített vagy okozott, hiszen több mint 1 millió állampolgár hagyta el Ukrajnát, közöttük nyilván, hogy szép számban, sajnos, el kell mondanom ezt, ukrajnai vagy kárpátaljai magyar emberek is. Ez egy nagyon érzékeny, nagyon-nagyon súlyos helyzet, és nyilván, hogy kérdőjel alá, vagy megkérdőjelezi a szülőföldön való megmaradás elvét, azt az elvet, amelyet mi is itthon a politikánkban nap mint nap alkalmazunk. Nagyon nehéz ma magyarnak megmaradni Kárpátalján, Ukrajnában, és nyilván, hogy a legnagyobb segítség, de most pontosan a kárpátaljai nemzettestnek van szüksége. Ez a segítség jöhet és jön is a magyar kormány részéről, viszont ennek a segítségnek jönnie kell a többi nemzettest részéről is, gondolok itt saját magunkra, az erdélyi magyarokra, minden olyan magyar közösségre, amely a Kárpát-medencében él, de azokra a magyar közösségekre is, amelyek valahol a világban szervezett módon építkeznek, szervezkednek és élnek. És a KMKF, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a Szolvány és Diaszpora tanácsának, illetve a Szolvány és Diaszpora munkacsoportnak pontosan ez a különlegessége, hogy tulajdonképpen ott, ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a globális magyar nemzet ügyeivel foglalkozunk ebben a bizottságban, és a globális magyar nemzet képviselői találkoznak itt, hiszen nem csak Nyugat-Európában, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Dél-Amerikában is élnek, és minden kontinensen, minden a világ minden sarkában vannak magyarok. Nagyon érdekes az, hogy mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, a magyarok azok is, akik leszármazottai, azok is, akik kevésbé vagy egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet, már lehet, hogy harmadik generációs magyarok Dél-Amerikában, vagy harmadik generációs magyarok Amerikában, az Egyesült Államokban, mégis érzik annak a szükségét, hogy szervezkedjenek, hogy valamilyen szinten kapcsolatot tartsanak egymással, és kapcsolatot tartsanak, élő kapcsolatot létesítsenek a nemzettel, tehát a Kárpát-medencei magyarsággal, és nyilván elsősorban Budapesttel és a magyarországi hatóságokkal és a magyar nemzettel. Ilyen szempontból nem hiszem, hogy létezik egy más fórum, egy másik fórum, amely globális magyar nemzettel foglalkozik. Ez egy nagyon izgalmas történet. A második napirendi pont, a második kérdés a bizottság napirendjén az az egyházak nemzet megtartó szerepe volt, és ilyen szempontból is nyilván az LMDS képviseletében nyilatkoztam, hozzájárultam aktívan az ülésnek a menetéhez, elmondva azt, hogy mi az LMDS itthon partnerként tekintünk az egyházakra, és hogy a magyar egyházaknak a projektjeiben szerepet kívánunk vállalni. Erre példák is vannak, talán a legfrissebb, a legaktuálisabb példa pontosan az a óvoda bölcsőde program, amelyet a magyar kormány elindított ezelőtt másfél esztendővel, és amelyben az egyházak azok a tulajdonosai, a kedvezményezettjei a támogatásnak, viszont nyilván, hogy a bölcsődék, az óvodák nem jöhetnek létre önkormányzati támogatás nélkül, és ebben az LMDS mindenütt fontos szerepet játszik, mind ahogy a mi szerepünk tulajdonképpen az, hogy olyan törvényes hátteret biztosítsunk, olyan törvényeket szavazzunk meg, vagy próbáljunk kezdeményezni, amelyek biztosítják azt, hogy az egyház a kettős szerepét eljátszhatja. És ez a kettős szerep egyrészt a társadalmi szerepvállalás, a második pedig az, hogy autonóm intézményes struktúrával bírva az egyházak valamilyen módon letéteményesei annak, hogy bizonyos projektek, bizonyos támogatások, bizonyos elképzelések a jövőben megmaradhatnak akkor is, vagy működhetnek akkor is, hogyha a mindenkori román állam nem nézi barátságos vagy támogató szemmel ezeket a kezdeményezéseket.
Egy érintett van telefonvonalban, ahogy jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, mégpedig Májer úr Négyfaluból, aki szintén szórvány közösségben él. Lássuk, hogy mivel fordul önhöz. Haló!
Ja, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Én minden este szoktam hallgatni, és most is.
Továbbra is röviden kérni.
Nem foglalkozok én a Brexit-tel, nem foglalkozok én.
A szorvány magyar közösséggel foglalkozik.
A szorvány magyar közösséggel. Én azt szeretném tudni, hogy mikor lesz vége az unióban belül ennek a szorványos felszólalásoknak és a szorványokban élő, mert nem csak a magyarok, mert csak felé vagyunk, ugye egész az unióban. Mikor lesz vége? Mikor az unió akar véget tenni ezeknek az őshonos nemzetiségeknek, a jogainak az érvénybe léptetésének egyszer örökké mindenkorra legyen egy törvény, legyen befejezve, és azt minden unió tag tartsa be. Köszönöm szépen.
Szép
ez lenne a kérdésem.
Röviden, tisztelt képviselő, ha lehet erre válaszolni.
Ez nekünk is egy nagy kérdés, és azt mondanám, hogy pontosan május 26-án, jövő évben, akkor, amikor európai parlamenti választások lesznek, akkor nagyot tudunk fordítani ezen a kérdésen. Tudjuk azt, hogy az Európai Unió hatáskörében nem tartozik az etnikai honos kisebbségeknek a kérdése. Azt mondja az Unió, hogy minden tagállam legyen szíves és foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ezt mi nem tudjuk elfogadni, nem akarjuk elfogadni, és azt akarjuk, hogy az Európai Unió ilyen szempontból is, és más szempontokból is változzon. A változásnak a várása az nem elég, a változást azt aktívan elő kell segíteni, ki kell pattintani, és a változásnak az egyik lehetséges pillanata, momentuma pontosan az EP választás lesz jövő évben, hogyha azok kerülnek többségbe, akik úgy gondolkoznak, mint Mayer úr, akik azt mondják, hogy igenis, tessék az Európai Uniónak foglalkozni az őshonos kisebbségek kérdésével, akkor lehetséges lesz az, hogy egy olyan szabályrendszert kidolgozzunk különféle területeken, a kultúrában, a hagyományokban, az anyanyelv használatban, akár a választási rendszerekben, ha bár ez a legnehezebb, amely arról szóljon, hogy igenis Brüsszel monitorizálja a helyzetet, úgy, ahogy a csatlakozás előtt a politikai kritériumok sorában elvárta a csatlakozásra várott jövendőbeli tagállamoktól, hogy foglalkozzanak az etnikai és őshonos kisebbségeknek a helyzetével, ugyanúgy a csatlakozás után is legyen egy ilyen hasonló kritériumrendszer, és történjen az meg, hogy akkor, amikor egy tagállam nem tartja be ezeket a szabályokat, nem tartja be ezeket az elvárásokat, akkor szóljon közbe az Európai Unió, írjon országjelentést, dolgozzon ki ajánlásokat, és érvényesítse a kisebbségek jogait minden tagállamban.
És hát a szorvány közösségekben élőkre is gondoljon. És visszatérve erre a témára, mennyiben lehet hasonlóságot tapasztalni például a kárpát-aljai magyar szorvány közösség gondjai, illetve hát az erdélyi szorvány magyarság gondjai között? És akkor már a tegnapi nap eseményeire is térjünk rá. A Segesváron megtartott központi rendezvényről átfogó beszámoló hangzott el itt a Marosvásárhelyi Rádióban, még ma délelőtt, illetve délután is a tájékoztató műsorban az ön véleménye is elhangzott. Én tovább lépnék szíves engedelmével, mert hogy ön innen Segesvárról egyenesen Besztercére ment, ahol szintén ünnepségen vett részt, sőt, a mai nap folyamán pedig odahaza Déván is megtartották a magyar szorvány közösségnek az ünnepét. Mennyiben lehet tehát hasonlóságot felfedezni a különböző tájakon élő szorvány magyar közösség? Mennyire sajátos az erdélyi magyar szorvány közösségnek a gond csomagja? És milyen további tervek vannak, illetve hát egy záró nyilatkozatot is elfogadtak a tegnapi segesvári ünnepség után. Ennek az életbe ültet, gyakorlatba ültetése hogyan történik meg a továbbiakban?
Nem a záró nyilatkozattal kezdeném, hanem azzal a mottóval, amit az idén választottunk. Minden évben kiválasztunk egy jelszót a Magyar Szorvány Napja megünnepléséhez. Idén az értékteremtő szorvány került a napirendre, és hogyha arra gondolunk, hogy az LMDS kezdeményezése, ami az elmúlt hónapokban zajlott, az Ezer év Erdélyben, Száz év Romániában című kezdeményezés, amely arról szól, hogy felmutatjuk értékeinket. Hát én nagyon egyenes háttal és emelt fővel sorolhatnám fel, nincs idő nyilván arra, hogy milyen tömérdek értéket alkottak a szorvány közösségekből származó magyar emberek az elmúlt száz évben is, és az elmúlt ezer évben is itt a Kárpát-medencében, és kimondottan Erdélyben. De nem elég visszagondolni az eddig megalkotott értékekre. Nem elég az, hogy tiszteljük, becsüljük ezeket az értékeket, hogy tovább akarjuk adni a következő generációnak, hanem azt szeretnénk, hogy továbbra is értéket tudjunk gyártani, értéket tudjunk alkotni. És ehhez egy körülmény szükséges, egy feltételt kell teljesíteni. ez pedig a minőségi oktatás. Hogyha azt akarjuk, hogy erős versenyképes közösségek legyenek, és erős versenyképes magyar emberek éljenek a szórványban, a gyermekeink sorában, az unokáink nemzedékében, akkor az oktatással kell foglalkozni. Tettük napirendre Segesváron, hiszen az oktatástól és az oktatáson, az anyelvoktatás kérdésén belül három fontos témakörről volt szó Segesváron, a tankönyvekről, és tudjuk azt, hogy ez egy válság, amiben évek óta, amelyel évek óta küzd a romániai magyar oktatás. A második kérdés az alternatív megoldásoknak a kérdése volt, és egészen konkrétan a délutáni iskola, az úgynevezett after school programoknak a napirendre helyezése és támogatása erdély szinten minden szórvány megyében. A harmadik kérdés pedig az előbb említett óvoda-bölcsöde programról szólt, amelyet a magyar állam, a magyar kormány támogat, de amelyet megvalósítani itthon kell, és amelynek a megvalósítása minden helyszínen picikét különböző, mert ez a jellegzetes a szolványokra Erdélyben, Dél-Erdély, Észak-Erdély, Bánság, Parcium, mindenhol vannak szolványközösségek, de mindenhol más és más körülmények között kell érvényesítsük az érdekeinket. Ugyanakkor nem vagyunk annyira különbözők, hogy ne tartoznánk össze, ezt soha nem szabad elfelejteni. Éppen ezért a segesvári szórvány találkozónak a záró nyilatkozata három kérdésre tért ki, vagy tér ki. Az egyik az egy szakmai kérdés, ha lehet ezt így nevezni, és pedig az oktatás kérdése. A második és a harmadik azok inkább politikai kérdések. Visszatértünk a nemzeti kisebbségi kezdeményezésre, a Minority Safe Pack-re, hiszen tavaly Szamosújváron arra hívtuk fel a közösségeink tagjait, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, most pedig azt mondtuk, hogy köszönjük szépen a támogatást, hatékony volt, 1.300.000 ember és közötte 300.000 erdélyi ember írta alá a Minority Safe Pack-nek a kezdeményezését. Most kezdeni kell valamit ezzel, és hát akkor visszatérnek a Mayer úrnak adott válaszomba, és ez a zárónyilatkozatunknak a harmadik pontja, és pedig az, hogy az európai parlamenti választásokon fog jövő áprilisban, jövő májusban eldőlni az európai kisebbségvédelemnek a sorsa, a további menete. Hogyha erősek leszünk az Európai Parlamentben, akkor az erőnk elegendő lesz arra, hogy érvényesítsük a kisebbségi törekvéseinket.
Be kell fejeznünk a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen életritmus mellett bevállalta ezt a tájékoztatást, további sikeres tevékenységet, és kellemes hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen, viszont kívánom minden hallgatónak.